hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megvan írva Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ímén ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Mózes második könyvének a második fejezetéből a harmadik verset szeretném kiegészítő igeként olvasni a keresztség kiszolgáltatásakor. Ez az ige a következőképpen hangzik, de amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékény kosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partján a sárs közé. Kedves szülők, kedves keresztülők, családtagok és gyülekezet, a Mózes története azt hiszem, hogy mindannyiunk számára egy kedvelt és ismert történet. Az elmúlt héten kezdtük a Bibliaolvasó vezérfonalunk alapján olvasni az ő történeteit, és már az elején találkozunk azzal a különleges és csodálatos eseménnyel, amikor Mózesnek, a kis gyermek Mózesnek az élete megmarad. Ebből a történetből én most egy kifejezést szeretnék kiemelni, amit szintén mindannyian nagyon jól ismerünk, ezt a bizonyos Mózes kosarat. Ez egy olyan szép, hagyományos kifejezés, nekünk a gyülekezeti ház pincében még mindig van egy ilyen gyékény kosár, és néhány évvel, vagy talán évtizeddel ezelőtt többször is kölcsönadtuk, egy-egy szülő megjelent, megszületett a gyermeke, és elkérte, hogy hadd helyezze bele a gyermekét, aztán mikor kinőtte, visszahozta, és visszakerült oda a kellékek közé. Most már évek óta senki nem jelentkezik ezért. Idejét múlt dolognak tűnik, már nem elég modern, ma inkább biztonsági gyermekülést használunk, babahordozót és ilyen full extrás babakocsikat. Tényleg mindent lehet csinálni vele, ide tekerni, oda tekerni, ide fordítani, oda fordítani, mert hogy valahogy a világ megpróbálja tartani azt a lépést, ahogy mi is szülőként gondolkozunk, hogy a világban sok minden ugyanaz marad, de azért sok minden változik, és a gyermekeknek való azt a biztonság érzetét, azt szeretnénk fenntartani, és szülőként úgy érezzük, hogy ez kötelességünk is, hogy valahogy úgy gondoskodjunk róluk, hogy azok a gyermekek tényleg biztonságban legyenek. Valahol a fejlődésnek, vagy a fejlesztésnek, tehát a motivációja az, hogy a gyermekem biztonságban legyen. Emellé szeretném a keresztség kapcsán hozni azt a belső szükségünket, hogy valahol lelki értelemben is szeretnénk, hogyha a gyermekünk biztonságban lenne. És ebben a lelki küzdelemben vagyunk benne szülőként, keresztülőként, családtagként, olyan valakik, akik próbáljuk azokat az erőket ellensúlyozni, amelyek a gyermekek életére úgy hatnak, hogy kivesznek belőlük. A Mózes története azzal kezdődik, hogy van egy kegyetlen parancs, amely az életet akarja elvenni, és ott van egy szülői háttér, akik pedig az életet akarják megtartani. És nem tudnak mást kezdeni, mint egy ideig rejtegetik a gyermeküket, és próbálják minden külső hatástól óvni. Talán pontosan ugyanúgy csináljuk mi is ugyanerre a mintára, hogy csak addig érezzük, hogy a gyermekünk biztonságban van, amíg egy olyan zárt, bensőséges közösségben tudom tartani, amíg ott van mellettem, ott van a családban. És akkor kezdődnek az izgalmak, amikor ezt kezdi a gyermekem kinőni, ezt kezdi elhagyni. Mózesnek a szülei, az édesanyja megfonja ezt a gyékény kosarat, és ebbe akarja elhelyezni a gyermekét, de tökéletesen tudatában van annak, hogy ez a gyermeket önmagában nem tudja megmenteni. A gyékén kosár tele van réssel. Tele van olyan hézagokkal, amelyen a víz biztos, hogy be fog áramlani, és ez a gyermek kosárral együtt fog elsüllyedni. Hiába az, ami az én igyekezetem. Hiába az, amit én tenni tudok, mert mindig vannak benne olyan kis apró rések, amelyeken keresztül úgy is be tud áramolni az, amit én nem akarok. És akkor ő azt mondja, hogy akkor szurókkal és gyantával bekeni az alját. Ebben a mozdulatban valami kiegészítés van. Valami olyasmi, hogy tudom, ismerem az én töredékességemet, tudom, hogy az én ismereteim nagyon hézagosak, tudom nagyon jól, hogy az én kapcsolataimban is ott vannak a feszültségek. Én nem tudok a gyermekemnek egy olyan idilli békés légkört biztosítani, amilyet szeretnék. Mert bennem is ott mozognak azok a félelmek, azok a küzdések, amelyek aztán ráragadnak az ő életére. És ezeket a réseket valahogy úgy be kellene falazni, vagy be kellene vonni valamivel. És ami az ember kezébe kerül, mi az? Egy-egy ajándék. Nézd, fiam, én nem vagyok tökéletes szülő, de szeretlek, nézd, itt egy ajándék. Vagy azt mondom, hogy menjünk el nyaralni, szakadjunk ki a hétköznapból, abból, hogy én nem érek rá odafigyelni arra, amit te mondasz, és egy kicsit legyünk együtt, menjünk vidámparkba, menjünk állatkertbe, valahova menjünk, ahol azt érezzük, hogy te meg én, az egy tökéletes egység. És nem érzi benne mindig ezt az ember. Inkább valami olyasmi marad bennünk, hogy valamit próbálok pótolni, a hízlagokat betömni. Néha egy picit lelki értelemben is megfeszítjük magunkat, és azt mondjuk, hogy megpróbálok türelmesebb lenni. Megpróbálom máshogy rendezni az időmet. Megpróbálok jobban szeretni. Megpróbálom megtalálni a jobb értékeket. Aztán vagy sikerül, vagy kevésbé sikerül. És akkor ott van Mózesnek az édesanyja a kész művel, az elkészített kosárral, a bekent szurkos aljával, beleteszi a gyermeket, és kiteszi a sás közé. És ezt a képet úgy megragadja az ember, akkor is azt mondja, hogy még ha a nagy mű el is készült, hát mit nyújt ez biztonságból egy ilyen helyzetben? És valahol tényleg, amikor a gyermekünket már benne látjuk a nagyvilágban, amikor a gyermekünkben már tényleg azt látjuk, hogy külső hatások érik nap, mint nap, és neki valahogy el kell igazodni, valahogy meg kell állni ebben, akkor még szorongatóbb lesz ez az érzés, hogy hát amit én itt összehoztam, az édes kevés. És a keresztségnek valahol itt jön folytatólagosan az a gondolata, hogy amikor Mózest az édesanyja ott hagyja, akkor nem csak az elkészített keze munkáját hagyja ott. Nem csak azokat az emberi érzéseket hagyja ott. Hanem ott van az ő hite is, és azt mondja, hogy ettől kezdve most már az Isten tulajdona. Ettől kezdve most már ez az Isten gondviselésének minden egyes eszköze, amit még őt körülveheti és megtarthatja az életét, mert én nem tudok többet tenni érte. És ebben a pillanatban ott valami csodálatos módon elindul egy olyan folyamat, ahol Mózesre rátalálnak, ahol Mózest kihalásszák a vízből, ahol bekerül egy olyan helyre, ahol biztonsággal felnőhet, ahol az Isten elő tudja készíteni arra a feladatra, amit neki szánt. Ez olyan csodálatos ez a történet, és azt sem szeretném, hogyha valaki félreérteni, mert ez nem azt jelenti, hogy az Isten gondviselésében valóban, mint egy burokba belekerülnének a gyermekénk, és semmi nem történhet velük. De azért azt szeretném mindenképpen elmondani, hogy az emberi rész töredék, amit megtehetünk a gyermekünkért, a nagyobb rész az ott van az Isten kezében. És amikor a keresztséget kiszolgáltatjuk, és itt vagyunk, sokan felnőtt, bölcs gyermeket nevelő szülők, keresztülők, végzettségeinkkel és mindenféle tapasztalásainkkal, és ezzel szemben megjelenik az a három csepp víz, akkor ennek az arányát ezt nem tudjuk felfogni. Olyan kevésnek tűnik, olyan kicsit szertartás jellegűnek, olyan egy kicsit valami hagyományszerűnek, ami történik, pedig minden pont az ellenkező ére fordít. Ez a három csepp víz többet jelent a gyermeknek, mint én, amit jelentek. Pedig az Isten eszköze vagyok, pedig az Isten úgy gondolta, hogy szülő legyek, pedig az Isten azt gondolta, hogy az én családomba kerüljön. De a több az ott van Istennél. Ezekkel a gondolatokkal szeretném most kiszolgáltatni a keresztséget 4 kisgyermek számára, és mielőtt ezt megtenném, szülőknek és keresztülőknek a fogadalom tételét vesszük, jöjjetek közösen erre az ünnepi alkalomra, álljunk fel együtt. És a jelenlévő szülőket és keresztülőket kérdezem, és kérem, hogy hallható szóval lelkiismeretük szerint az elhangzó kérdésekre feleljenek meg itt a gyülekezet színe előtt. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék. Felejétek közösen, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Feleljétek közösen, ígérjük és fogadjuk. Jöjjetek, tegyünk közösen vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, előtted állunk meg mindazzal, amire rákészültünk, mindazokkal a lehetőségekkel, amelyeket kaptunk te tőled, és azzal a nagy örömmel, hogy ezek a kisgyermekek ott lehetnek a kezünkben, hogy méltattál bennünket arra, hogy ránk bízd az ő életüket. Végig tekintve mégis mindazon, ami bennünk van, és amiben élünk, valóban szent félelemmel helyezzük mégis a te kezedbe őket, hiszen tudjuk jól, hogy mindarra, amire mi képtelenek vagyunk, arra neked hatalmad van. A keresztség szereztetési igében újból és újból elénk hozott, hogy neked van földön és menjen mindenre hatalmad. Így szeretnénk az ő életüket a te kezedbe rakni, és a keresztségben azt az ígéretet kapni, amellyel mi magunk is élünk minden nap, hogy nem feledkezel meg rólunk, hanem velünk vagy a világ végezetéig. Így kérünk áldást az ő életükre, szeretetedben tartsd meg őket, engedd, hogy hajoljanak arra, hogy vezethesd az ő életüket önmagadhoz. Amen. Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje. Legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket. A 164. dicséretünket keressük, és annak mind a három versét énekeljük. 164. dicséretünkkel folytassuk Isten tiszteletünket, annak mindhárom versével. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Isten ígét olvasom ezen a mai vasárnapon a Mózes második könyvéből, a negyedik részből, az első 13 verset. Ezekben a versekben eképpen van megírva számunkra Isten igéje. Mózes ekkor így felelt: hát ha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak a szavamra, hanem azt mondják, hogy nem jelent meg neked az Úr. De az Úr erre azt mondta neki: mi van a kezedben? Egy bot, felelte ő. Dobd a földre, mondta az Úr. Amikor földre dobta, kígyóvá vált, és Mózes elfutott előle. Ezután ezt mondta az Úr Mózesnek: nyújtsd ki a kezedet, és ragadd meg a farkánál. Mózes kinyújtotta a kezét, és megmarkolta, az pedig bottá vált a markában. Így majd elhiszik, hogy megjelent neked az Úr, atyáink istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Majd pedig ezt mondta neki az Úr: dugd be a kezedet a kebledbe. Bedugta a kezét a keblébe, és amikor kihúzta, hófehér volt a keze a poklosságtól. Ezután pedig ezt mondta: dugd vissza a kezedet a kebledbe. Visszadugta a kezét a keblébe, és amikor kihúzta a kebléből, ismét olyan volt, mint testének többi része. Ha tehát nem hisznek neked, és nem hallgatnak a szóra az első jel után, majd hisznek a szónak a következő jelnél. De ha még erre a két jelre sem hisznek, és nem hallgatnak a szavadra, akkor végy a Nílus vizéből, öntsd a szárazra, és a Nílusból vett víz vérré válik a szárazon. Akkor ezt mondta Mózes az Úrnak: kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló. Azelőtt sem voltam az, de azóta sem vagyok, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt, nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én. De az Úr ezt mondta neki. Ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká? Talán nem én, az Úr. Azért menj, én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. De ő ezt felelte. Kérlek, Uram, küldj mást, akit küldeni tudsz. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, kettőség van bennünk, amikor eléd készülünk, és magad elé szólítasz bennünket. Van egyfajta vágyakozás, hogy valami mást tapasztaljunk, érezzünk, gondolhassunk, mint ami állandóan betölti az egész lelkünket. Néha elegünk van ennek a világnak minden nyomorúságából, zajából, néha a magunk tehetetlenségéből is. Mikor azonban megérkezünk te hozzád, annyi fenntartásunk van. Olyan nehezen akarjuk elfogadni, hogy ha valami mást mutatsz, az a más is lehet a javunkra, hogy abban a gondolatban benne lehet a te szabadításod, a te terved, ami életünk megjobbítására. Ma ezt szeretnénk legyőzni itt a te színed előtt, hívva a te szent lelked segítségét, és kérve a te igénynek áldását. Annyi mindennel meg tudjuk magyarázni a bizonyítványainkat, annyi mindennel meg tudjuk okolni azt, hogy miért vagyunk abban a helyzetben, amiben élünk. Most szeretnénk mindezt te elé tenni, és elfogadni azt, ahogy te látsz minket. Így kérjük most is a te útra való üzenetedet, amelyet el lehet vinni a te házadból, a te színed elől. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, és áld meg Isten tiszteletünket azzal a lélekkel, amely tud rád hagyatkozni. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására együtt készüljünk az 512-es számú dicséretünkkel. 512-es dicséretünk első versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Alapigénket újraolvasom a Mózes második könyvének a 4. részéből, a 13. versből. De ő azt felelte, kérlek, Uram, küldj mást, akit küldeni tudsz. Foglaljuk el a helyünket. Mózes történetéből, most a keresztség kapcsán a kezdetekről egy csodálatos történet már elénk került, Mózes születéséről, megtartatásáról, de azt hiszem, hogy ha ezt a nevet halljuk, hogy Mózes, akkor mindannyian rendelkezünk egy olyan képpel, ami így beugrik a lelki szemeink előtt, valami hatalmas, nagy lelki erővel megáldott népvezér, valaki olyan, aki az Istennel szoros kapcsolatban tud lenni, mégis tele van emberi gyarlósággal is, megpróbáltatásokkal, a saját vívódásaival. Mózes nagy a lelki szemeink előtt, és valahol ezt igazolja az is, hogy amikor Jézus maga két tanítványát magával viszi egy hegyre, és ott valamit megtapasztalnak a krisztusi dicsőségből, akkor ott Jézus alakja mellett Illés és Mózes jelenik meg. Az Ószövetségnek két olyan alakja, aki biztos, hogy meghatározó volt. Mégis amikor Mózesről beszélünk, akkor nem lehet elhallgatni azt az elhívás részt, amellyel ő rááll erre a küldetésre. Csodálatos élmények ezek, talán fel tudjuk idézni magunkban az égő csipkebokornak a csodáját, ahol Isten szól hozzá, ahol elhívást kap, ahol feladatot kap, hogy menjen Egyiptomba, szólítsa meg ott azt a népet, amely az Isten népe, ugyanakkor álljon oda a fáraó elé, és mondja azt, hogy engedd el ezt a népet, mert ez a nép nem a te néped, hanem az Istené, hadd vigyem el őket az ígéret földjére. Ez a küldetés azonban azzal kezdődik, hogy Mózes Istennek mindig nemet mond. És azt hiszem, hogy mindannyian belefutunk ebbe, és most ezekre a kérdésekre próbálom én is keresni a választ, miért nem a feleletem Isten dolgaira? Miért van benne zsigerből az emberben az, hogy ez Isten mond valamit, akkor a válaszom nem. Az Isten sok mindennel aztán megpróbál meggyőzni, sok minden belátásra megpróbál elvinni és eljuttatni, és ezek nem fognak meggyőzni senkit. Mi is ebbe szoktunk belefutni, hogy mi is meg akarunk győzni másokat igazságunkról, hitünkről, és ez nem így működik. A hit, sokszor el szoktuk mondani, ajándék. Egyszer csak az Isten megkönnyörül valakin, és az elkezd tudni hinni. Mózes azonban ezeket az ellenvetéseket csak kijátsza Isten ellen, és ezeket az ellenvetéseket egy kicsit megszívlelve nézzünk mi is önmagunkba. Az első ellenvetés, amely a felolvasott szakaszból így szólal meg, hát ha nem hisznek nekem. Te elküldesz oda, és én oda fogok menni. De most nézzük a realitásokat. Mit lehet várni ettől a találkozástól? Visszamegyek a fáraóhoz, ott lesz a palotájában, maga hatalmával, testőrségével, a maga biztonságérzetében, és én megjelenek ott egy egyszerű pásztor ember, és azt fogom neki mondani, hogy nézd, engem az Isten küldött, és ez az üzenet. Engem ott ki fognak nevetni, ki fognak gúnyolni. Nem fogják elhinni, hogy én miért jöttem. Nézd, uram, ez egy kudarcra ítélt küldetés. Lásd be te is, ez nem így működik. Úgy se veszik komolyan az emberek. És akkor Isten ezeket a jól ismert jeleket adja Mózesnek. Mi van a kezedben? Ott a bot. Dobd el, kígyóvá változik, fogd meg a farkát, visszaváltozik bottá. Aztán utána dugd a kebledbe a kezedet. Kiveszed, és olyan leprás lesz, hogy mindenki undorodik tőle. Aztán tedd vissza, és eltűnik. Vegyél a markodba vizet, a Nílusból önsd a szárazra, és vérré változik. Micsoda nagy jelek, hát világrengető jelek ezek. És Mózesnek még mindig ott van a nem a lelkében. Na ne haragudj, de nem, én ismerem az embereket. Én tudom, hogy az embereket nem lehet megváltoztatni. Én tudom jól, hogy a te isteni világod nem fog tudni betörni az ő életükbe. És valami olyanhoz érkezünk, ami állandóan minket is kísért. Hogy mi ezért mondunk az Istennek nemet. Mert mi magunk sem tudjuk elképzelni, hogy ez az isteni világ hogyan fog betörni valakinek az életébe. Mert mi magunk sem tudjuk azt elképzelni, hogy hogy fog megváltoztatni olyan dolgokat, amelyekben mi nem tudunk hinni. Nem csinálom, mondja Mózes, mert ők úgysem fognak rá reagálni. Sok minden itt bukik el bennünk is. Sok minden azért bukik el bennünk, mert esélyt sem adok annak, hogy az Isten bármit megpróbálhasson tenni a saját életemben, vagy a másik ember életében. Mert már eleve elzárkozom attól, hogy ez nem fog sikerülni. Ilyen nincsen. Az Isten világának a beleérkezése a mi világunkba, az mindig feszültséget hordozott. Valahol ott a János evangéliumában olyan szépen és olyan igazán van megfogalmazva, hogy megérkezik maga Krisztus is ebbe a világba, ami az övé lenne, elméletileg az övé lenne, és ez a világ nem tudja befogadni. Vajon tényleg a világ hitetlen, és az ő hibája ez, vagy a közvetítőnek a hibája? Ha már én nem hiszek abba, hogy az Isten mit tudna elvégezni, akkor miért gondolnám azt, hogy a világot ráveszem arra, hogy higgyen valami olyasmibe, amiben ő még nem is tud hinni. Nem is tudhat hinni, hiszen az én életem is nem más, mint a hitetlenségnek a példaképe. Azt várnám, hogy majd ők. De ugyanakkor mégis keményen ellenállok, és azt mondom, hogy úgyse fognak. Kin bukik el a dolog? Kiben van nagyobb nem? Bennük, vagy bennem? És lehet, hogy sokszor bennem. Nem hisznek nekem, mert nekem is vannak kétségeim. Isten, amikor ezen a kérdéskörön túl van Mózessel, akkor Mózes újra megszólal, és azt mondja, van itt valami más is. Adtad ugyan a jeleket, hát most már nem tudok mit mondani, meg tudom tenni őket, de van itt valami más is. Én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. Nem fogok tudni én ott beszélni. Nem fogom tudni elmondani ezt az üzenetet. Nekem kommunikációs problémáim vannak. Ez nem azt jelenti, hogy Mózes dadogott. Nem azt jelenti, hogy makogott. Egyiptomban nőtt fel, sok mindenre megtanították, jó szónok lehetett ő is. De valahogy azt érzi Mózes, hogy majd itt most minden az ő szaván fog állni vagy elbukni. Hogy majd ő hogyan érvel, hogy majd elég jó szavai lesznek-e hozzá. Lesz-e benne egy-két olyan csavar, amivel ravaszul megfogja az ellenfeleket, és azt mondja, hogy hát tényleg igazad van. Hogy mi mennyire hiszünk ebbe, hogy ez mind így fog működni. Hogy mi majd így fogunk meggyőzni másokat, hogy majd én egy olyat mondok, hogy ő összeteszi a két kezét, és azt mondja, hát te jó ég, neked igazad van. És amikor belebukunk ezekbe a küzdésekbe, mert nincsenek ilyen szavak, nincsenek olyan angyali nyelvjárásaink, amelyek más emberi életeket olyan belátásra bírnának, mint amit mi elképzelünk, akkor mi is ezzel élünk az Istenet, hogy de hát nem tudom mondani, nem tudom, nekem nincsenek erre szavaim, nincsenek hozzá jó gondolataim. De nem csupán erről van itt szó, és Isten erre rámutat a válaszában. Hát Mózes, ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká? Talán nem én az Úr? Mintha Mózes azt mondná kétségbe, hogy ő alkalmatlan erre a feladatra. Ez egy nagyon alázatos és egy nagyon szép hozzáállás. Legalábbis ilyen keresztény berkekben mi ezt így el is várjuk, magunktól is, meg egymástól is, hogy hát mondd azt, hogy úgyse vagy rá képes. Hát persze, hogy nem vagy. Csak hát ez egy nagyon-nagyon jó védőfelszerelés ahhoz, hogy az ember semmit ne csináljon. Hát nekem nincsenek erre jó képességeim. És erre azt kérdezi Mózestől az Isten, hogy de nem én osztom ki, hogy kinek milyen képessége van? Nem én döntöm el, hogy te mire vagy alkalmas, és mire nem? Én tudom, hogy egy olyan világba kell ezt az üzenetet megértsük, ahol nagyon nagyok az elvárások. És ahol az ember tényleg először megpróbál nagyot alakítani, és megmutatni, hogy ő minden elvárásnak megfelel, a következő pillanatban meg romokban van, és azt mondja, hogy én semmire nem vagyok jó. És ekkor megszól az Isten, és azt mondja, hogy arra biztos, hogy jó vagy, amire én küldelek. Mert én alkottalak meg téged, és én döntöttem el, hogy milyen képességeid legyenek. Én adom azokat a dolgokat, amelyekkel feladatokat meg lehet oldani, és én adom még azokat a küzdelmeket is, amelyeket te el fogsz bukni, és belátod, hogy arra viszont nem vagy képes. Lehet, hogy nem az elvárások nagyok, hanem a hitünk kicsi bizonyos helyzetekbe. Persze, így külső szemlélőnek ez olyan furcsa, ez az egyenlőtlen viszony. Amikor Jézus ott van a hajóban a tanítványokkal hatalmas viharban, és a hajó mindjárt elsüllyed, és teljesen nyilvánvaló az, hogy itt nem sok emberi lehetőség van tenni a megmenekülésre, akkor Jézus azt mondja a vihar lecsendesítése után a tanítványainak, hogy kicsiny hitűek vagytok. Hát ez borzasztó dolog. Mert mit várt Jézus? Mit tudok majd én akkor tenni? És nagyon sok helyzetben mi is ezt mondjuk, hogy ez erén alkalmatlan. Én ezt nem tudom megoldani. Lehet, hogy nem is úgy kéne megoldani, hogy erővel nekifeszülsz, belevered a fejed, újból megerőszakolod magad, más akarsz lenni, csak abból az emberi elhatározásból és akaratból, amivel azt gondolod, hogy változtatni akarsz a dolgokon. Lehet, hogy itt ott kezdődne, hogy összefogod a kezed, és azt mondod, hogy Istenem, ha adtál egy ilyen feladatot, mutasd meg, hogy hogyan akarod ezt velem elvégeztetni. Hogy mi van hozzá, és mit kell még beszerezzek ahhoz, hogy ez egy megnyert csata legyen. És az Isten nem kísért bennünket erőnkön felül. Nem ad nagyobb falatot, nem ad nagyobb feladatot, nem ad nagyobb kísértést, nem ad nagyobb terhet. Annál, amit el tudna hordozni az életünk. Megbukik a második nem is. Nem mondhatod azt, hogy te erre nem vagy alkalmas. Ha magadnak tűztél ki célt, és abbot buksz bele, akkor az Isten azonban mondhatja azt, hogy nem ez volt a te feladatod, ezért nem tudtad véghez vinni. És a harmadik próbálkozása Mózesnek, megint csak ismerős mindannyiunk számára, küldj mást, akit küldeni tudsz. Biztos van még más lehetőség. Mindig ezt szoktuk mondani. Biztos van még valaki, aki ezt meg tudja oldani. Biztos nem rajtam fog múlni ez az egész. Az Istennek lehetnek más eszközei is. Ha én ezt nem vállalom, nem tudom, nem akarom, az Isten nagy terve csak nem fog megbukni egy olyan kis ember miatt, mint én vagyok. Mennyi hitetlenség van ezekben a mondatokban is. Mert nem másról szólnak ezek a mondatok, mint arról, hogy én ki akarom húzni magam valami alól, és azt mondom, hogy nézd, én érzem már most ennek a súlyát, hogy mibe akarsz engem belevinni. Nem lehetne, hogy ezt más csinálja? És az egész életünk ezeknek a dolgoknak a pasztolgatásáról szól. Hogy az, amikor kezd valami nehéz lenni, terhes lenni, és ott vagyok én, akinek meg kellene oldani, akkor olyan jó lenne eltolni magamtól, és azt mondani, hogy ez nem az én ügyem, ezt a másik kéne tisztázza. Kezdje ő azt a bocsánatkérést, kezdje ő azt a közeledést, kezdje ő a dolgokban való megváltozást, nehogy már mindig én. És a válasz Istentől az, hogy nem Mózes, ez a te feladatod. Erre téged választottalak ki. És valahol ez sokszor vissza is esik a mi fejünkre, és az Isten azt mondja, hogy nem fogom megváltoztatni a melletted élő embert. Csak úgy, csettintésre. Hanem változz vele te is. Nem fogom megtanítani a másiknak rajtad kívül, hanem veled együtt. Majd együtt megtanuljátok. Nem úgy fogom elmondani a másiknak a hit dolgait, hogy egyszer reggel felébred és angyali kijelentést kap, hanem te fogsz makogni mellette, és megpróbálod elmondani, hogy mit jelent az Isten útján járni. És nem úgy lesz az, hogy a másik egyszer csak szabad lélekkel ébred, és úgy érzi, hogy mindenből fel van oldozva, hanem igenis veled együtt végig fogja járni azt az utat, ahol áldozatokat kell hozni. Ez nem úgy van, hogy én csendesen kibújok alóla, és azt mondom, hogy majd a világ megváltása, az úgyis az Isten dolga. Keresel rá megfelelő embereket. Küldj mást, akit küldeni tudsz. Hát, ha van rá önként jelentkező. Most miért engem kell erőszakolni? És nagyon sok gyülekezeti példát is lehetne mondani, amikor egy-egy feladat előkerül, és az ember azt mondja, hogy ó, hát, nem tudom, én ezt úgy sem olyan jól megoldom, majd más megoldja. És valaki tényleg mindig megoldja. A kérdés számomra is mindig az, hogy vajon ezekben a dolgokban, ha az ember benne van, mennyi ajándékot kap. Ha meg kivonja magát, akkor mennyire kívülállónak fogja érezni. Vajon Mózesnek tetszett volna, hogy egy hegy tetejéről nézi a kivándorló népet azzal a keserűséggel, hogy én is ott lehettem volna közöttük. Én is lehettem volna az az ember, akit Isten fog, akit Isten rabul ejt, akit Isten vezetni tud, és van céljuk, és van, aki biztonságot ad nekik, és van, aki vezeti őket, és van, aki odafigyel rájuk. Olyan keserűek szoktunk lenni, hogy tele vagyunk magányossággal, tele vagyunk nehézséggel, a saját küzdéseinkben fogy el az erőnk, néha önmagunknak köszönjük. Azoknak a nemeknek, amelyek megszólalnak úgy, ahogy megszólaltak Mózes ajkán is. Úgy se hisznek nekem, a másik, nem is tudok beszélni, nem is vagyok alkalmas rá. A harmadik, más úgy is el tudná végezni. Legyen ebből inkább három bólintás, és mondjuk azt, hogy ha te akarod, akkor megyek. Ha te akarod, képes leszek. Ha te akarod, akkor helyen van azoknak a közösségében, akik a te néped. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk, meghajtva a fejünket.